És szerkesztik Görög Mária és Krausz Tivadar. Végtelen kulturális magazin.
Azt gondolom, hogy mindannyian nagyon örülünk neki, hogy vége van a válságnak. Látjuk, hogy a magyar gazdaság töretlenül fejlődik. Azt is tudjuk, hogy az Európai Unió rengeteg pénzt áldozott arra, hogy ezek a régiók, ezek valamilyen módon közel kerüljenek egymáshoz. Tehát nagyon sok fejlesztés uniós pénzből valósult meg. Meddig tart tulajdonképpen ez a felfelé ívelő gazdasági folyamat? Ez lenne a kérdés. Mert hogy nem olyan régen olvastam Kassai Gábornak, a Gazdaságkutató Intézet vezérigazgató helyettesének az írását arról, hogy hát úgy tűnik, hogy le fog állni ez a töretlen fejlődés, és hát természetesen a beszélgető partnerem Karsai Gábor, szeretettel köszöntöm.
Jó napot kívánok!
Ön azt írta, hogy a magyar gazdaság 2017 utolsó, illetve 2018 első negyedében még 4,4%-kal bővült, azonban rengeteg olyan folyamat van, és ezeket ön fel is sorolja, amik azt mutatják, hogy ez a fejlődés ez le fog állni, és tulajdonképpen most vagyunk a csúcson, sőt már látjuk bizonyos mutatókban, hogy ezek nem felfelé mutatnak, hanem vagy stagnálnak, vagy pedig bizonyos szempontokból ez a fejlődés már meg is állt.
Hát közben megjelent a KSH-nak a friss közleménye arról, hogy a második negyedév hogy alakult. Ez nagyon kedvező, a vártnál magasabb növekedési ütemet mutatott. Tehát a úgynevezett nyers adat szerint, én nem akarok itt belemenni bonyolult módszertani dolgokba, ebben az adat szerint, amit leggyakrabban a magyar sajtóban is használni szoktak, még valamelyest élénkült is a növekedés. Tehát a mi prognózisunk, vagy az én prognózisom is egy kicsit emelkedett a korábbihoz képest. Ugyanakkor az az állítás, hogy a lassulás elkezdődött, ez valójában továbbra is igaz, ha ugyanis azt a mutatót használjuk, amit az Európai Unió minden országra alkalmaz, és ami a növekedésből kiszűri a naptárhatást, a szezonális jellegű dolgokat. Ugye könnyű belátni, hogy attól függően, hogy mondjuk szökőéven vagy nincs szökőév, hány ünnepnap van, másként alakul a gazdasági növekedés. Tehát ha mindezt kiszűrjük, akkor az látszik, hogy a növekedés tavaly az utolsó negyed évben volt a leggyorsabb Magyarországon, és azóta szerény mértékben, de elkezdődött egy lassulás. Ez igaz az első negyed évre, és igaz a második negyed évre is. És az én beslésem, vagy prognózisom az, hogy ez a lassulás erőteljesen fel fog gyorsulni, részben már az idei második fél évben is, de főként jövőre az év egészében. Ha végig gondoljuk azt, hogy mi okozta ezt a gyors növekedést, mert valóban a második negyedévi növekedés azért meglehetősen gyors volt, és a magyar gazdaság idén várható 4% fölötti növekedési üteme, ez a magyar gazdaság történetben az utolsó évtizedekben egy meglehetősen vagy kiemelkedően jó számot jelent, akkor azért látni kell, hogy itt nagyon sok egyedi dolog játszott közre. Az egyik, amit ön is említett, az Európai Uniós támogatásoknak lehívása, illetve megelőlegezése, mert azért messze nem olyan mértékben jöttek be a pénzek, mint amilyen mértékben a kormányzat ezt megelőlegezte. Ez minden, a régió minden országára igaz, tehát az Európai Uniós költségvetés az 7 éves, és a vége felé mindig rosszabbak a mutatók, mert az országok igyekeznek felhasználni, aztán az időszak elején megint rosszabb, mert még nem tudja felhasználni, de ez minden esetre azt jelenti, hogy Magyarország most rendkívül nagy mértékben gyorsított módon igyekezett ezeket az Európai Uniós pénzeket akár megelőlegezve is eljutatni önkormányzatokhoz, cégekhez, és ez a magyarázata annak, hogy a beruházások nagyon gyors ütemben emelkedtek, már tavaly is, idén az első fél évben is, és hát az építőiparnak az egészen fantasztikus szárnyalása tavaly is, idén is, hát ez mind alátámasztja ezt. Ugyanakkor nem csak a beruházásokban van egy ilyen átmeneti tényező, mert azért azt is látni kell, hogy a második fél évben a beruházások üteme már biztos, hogy lényegesen kisebb lesz, sőt a negyedik negyed évben már elég minimális, mert egyszerűen az úgynevezett bázishatás miatt, magyarán, hogy tavaly már a év második felében nagyon nagy gyorsulás volt a beruházásokban, ez az ütem növekedés, ez nem fokozható bármilyen mértékben. Emellett hát ugye idén választások voltak, a választásokra a kormányzatok mindig a fogyasztás élénkítésével igyekeznek serkenteni és a népszerűségüket növelni. Tehát nagyon nagy mértékű minimálbéremelés volt már tavaly is és az idei évre nézve is. A munkaerőhiány amúgy is kikényszerített egyfajta béremelést, tehát a fogyasztás nagyon nagy mértékben bővült, és ebben ugyancsak valószínűleg lassulás lesz, talán egy kicsit már a második fél évben is, nem annyira még a bérek dinamikájának a csökkenése, inkább az inflációnak a gyorsulása miatt, de azért az már látszik, hogy a kormány nem tervez ugyanolyan nagy összegű minimálbéremelést, mint ami az elmúlt években volt. Ugye a pénzügyminiszter már jelezte is, hogy majd a tárgyalásokon lehetőség szerint olyan megállapodást kell elérni, ami a versenyképességet nem veszélyezteti. Magyarán a bérkiáramlás jövőre biztos lényegesen csökkenni fog. Úgy értem, hogy az üteme fog csökkenni, tehát jövőre is egy érdemi reálbérnövekedésre számítunk, csak sokkal kisebb ütemire, mint ami idén vagy akár tavaly történt. És a harmadik tényező a világgazdasági körülmények. Az elmúlt években, és ezt tulajdonképpen mondható az Orbán kormány, a két Orbán, sőt most már három Orbán kormány majdnem egész időszakára, nagyon kedvező világgazdasági körülmények voltak, legalább 2012-től számítva. Nagyon alacsonyak a kamatok, nagyon alacsony az olajár, ami mind nagyon kedvező a gazdasági növekedés szempontjából. Hát ez látszik, hogy véget ért már. Az olajár tavaly már elkezdett emelkedni, idén ugyancsak megugrott. Az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed elkezdte és folyamatosan emeli a kamatlábat, aminek egyelőre a Nemzeti Bank ellenáll, de azért ez, ha tovább folytatódik a kamatlábemelés, Amerikában nem tud ellenállni, és hát részben ennek az ellenállásnak a következménye a forint gyengülése, tehát azért megúszni ezt teljesen nem lehet. És hát a világgazdasághoz tartozik az, hogy Törökországban nagyon súlyos gazdasági helyzet van, a líra gyengülése ugyancsak hatott a forint gyengeségére. Az Európai Unió együttműködésében nem látszik az a korábban remélt erősödés. A populista erők sok helyen megerősödtek, Olaszországban kormányra kerültek. Az olasz bankrendszernek nagyon súlyos problémái vannak, ami kihathat az egész európai bankrendszerre. Nagy-Britannia ugye kiválóban van az Európai Unióból. Tehát egy csomó olyan világgazdasági körülmény van, ami ugyancsak a gazdasági növekedés fékezése irányába hat. Tehát mindez együttesen azt valószínűsíti, hogy az idei 4% fölötti növekedés után jövőre valahol 3-3,5% körüli lehet a növekedés, inkább a 3% környékén, ami persze mondhatjuk, hogy nem rossz ütem, de azért míg ez a mostani magyar 4,2% körüli, ez azért az Európai Unió egyik legjobb teljesítménye. Jövőre ez a 3% környékére eső, azért ez már a régióban is inkább a gyengébbek közé fog tartozni.
Ez azt jelenti, hogy Magyarország gazdasági fejlődése az egyrészt nagyon erőteljesen függ az uniós folyamatoktól, másrészt pedig ugye látjuk, hogy azok a nemzetközi körülmények, amikben most élünk, azok folyamatosan befolyásolják a mi gazdaságunkat, és ráadásul az, hogy folyamatos munkaerőhiánnyal küzdik nagyon sok iparág, illetve nagyon sok szolgáltatási szféra, az azt jelenti, hogy a jól képzett munkaerőből folyamatos hiány van, és azért azt pontosan tudjuk, hogy akik most közmunkában vesznek részt, ők majd újra bekerülnek, hiszen a közmunkát csökkentik, be fognak kerülni a munkanélküliek táborába, hát ha nem is hivatalosan, ugye, mert azok aránya csökken, hiszen egyre kisebb a munkanélküliség időszaka, amikor hivatalosan munkanélküli tud lenni az ember. Ráadásul ugye ez pont az alacsonyan képzett, vagy nem jól szakképzett réteg. Tehát egyre erősödni fog, hogyha jól érzékelem, akkor a feszültség a társadalomban, illetve egyre jobban polarizálódik a társadalom.
Igen, most ugye tulajdonképpen két dolgot kérdezett, az igen. Első még az Európai Uniós pénzekre vonatkozott, és kétségtelen, hogy Magyarország nagyon nagy mértékben függ az Európai Uniós transferektől. Nyilvánvalóan ez a régió minden új tagállamára, tehát a volt szocialista országokra egyaránt vonatkozik, mindenki kap ebből pénzt, de azért végeztünk mi is, meg más külföldi intézmények is számításokat. A magyar gazdasági növekedés kiugró mértékben függ az Európai Uniós pénzektől, ami tulajdonképpen annak a következménye, hogy maga az úgynevezett magyar gazdasági modell az nagyon versenyképtelen. Tehát önmagától nagyon kis növekedésre lenne képes.
Ez elég nagy baj.
Ez borzasztó nagy baj. Tehát ez, mondhatnám ezt, ez katasztrófa, ez a jövő szempontjából a legnagyobb kérdés, hiszen tudjuk, hogy 2020 után minden bizonnyal, tehát pontosabban szólva csak a mértéke kérdéses, hogy milyen mértékben fog csökkenni az Európai Uniós transfereknek a üteme, a nagyságrendje. Hozzáteszem, hogy ugye miközben a jelenlegi kormány a nemzeti szuverenitás védelmében igyekszik föllépni az Európai Unióval szemben, és ilyen országokat keres partnernek, azért azt is látni kell, hogyha ezek az országok, vagy ez a politika kerül túlsúlyba az Európai Unióban, az még inkább csökkenteni fogja a Magyarországnak jutó pénzt. Egyszerűen azért, mert a befizető gazdagabb országok ugyancsak a saját nemzeti szűklátókörű, hozzáteszem, szempontjaiknak megfelelően még inkább mérsékelni fogják ezt a befizetés. Tehát itt a magyar gazdaságban nagyon nagy szükség lenne arra, hogy a versenyképességet javító lépésekre kerüljön sor, ami alapvetően azt gondolom, hogy a piaci folyamatoknak ad ismét szabadra engedését, a versenynek ad erősítését, a különböző elvileg független, de valójában vagy államosított, vagy a kormányzathoz abszolút lojális emberekkel feltöltött független intézményeknek, az állami számvevőszéktől a versenyhivatalon át a Nemzeti Bankig, nagyon sok intézménynek a valódi függetlenségét, a gazdaságpolitikai lépéseknek, adójogszabályoknak, amelyek gyakran vállalati mélységű szabályozásokat tartalmaznak, a megszüntetését jelenteni. Tehát itt egy valódi gazdaságpolitikai és gazdasági rendszerbeli fordulatra lenne szükség, hogy valamilyen módon a magyar gazdaság az EU pénzek szűkülése időszakában is talpon maradjon. Hát ennek a jeleit nagyon kevéssé lehet látni, mondhatnám, nem lehet látni. A Nemzeti Banknak megjelent ugyan most nyáron egy versenyképességet erősítő programja, amiben nagyon sok rokonszenves lépés van, de egyrészt ezek jó része teljesen ellentmond a napi gazdaságpolitikai lépéseknek. Másrészt azért ez a javaslatcsomag is alapvetően a magyar modell keretein belül működik, tehát nem veti fel igazában a versenynek és a piacnak a visszaállítását.
Lövöld a tél, ott mindig hideg van, lövöld a tél, ott mindig álltam a fagyban, lövöld a tél, ott sosincs nyár, csak ősz meg tél, vagy csak úgy képzelem én, Hányszor vártalak ott a télben, volt úgy is, hogy hiába. Mennyit támasztottam a tök magos bódét, míg jött a trolé, de elengedtem, s néztem utána. Zöld a tél, ott mindig hideg van, és fúj a szél, és nem süt a nap sehonnan. Lövöld a tér, ott sosincs nyár, csak ősz, meg tél, vagy csak úgy képzelem én. Lövöld a tér, több ül a zugokban, és fúj a szél, a liget felől unottan. Lövöld a tér, ott sosincs nyár, csak ősz, meg tél, vagy csak úgy képzelem én. Sehonnan lövöld a tél, ott sosincs nyár, csak ősz, meg tél, vagy csak úgy képzelem én. Lövöld a tél, ködül a zugokban, és fúj a szél, a liget felől unottan. Lövöld a tél, ott sosincs nyár, csak ősz, meg tél, vagy csak úgy képzelem én. Ma is, ha arra járok, fázom, még ha rekkenő július van is. Érzem a hátamon a régi krombi kabátom, meg volt rajtam egy sapka is, tá-tá-tá-tá-tá. Lövöld a tér, ott mindig hideg van, és fúj a szél, és nem süt a nap sehonnan. Lövöld a tér, ott sosincs nyár, csak ősz, meg tél, vagy csak úgy képzelem én.
És továbbra is itt vagyunk a Végtelen Kulturális Magazinban, a Civil Rádióban, az FM98.0-án vagy a www.civilradio.hu-n tudnak minket hallgatni. Vendégem továbbra is Karsai Gábor, a Gazdaságkutató Intézet vezérigazgatóhelyettese. Többször említette a magyar modellt. Mi az, amit konkrétan a magyar modellen ért, hogy utána tudjunk arról az szó összetételről beszélni, hogy gazdaságpolitika, hogy mennyire gazdaság és mennyire politika, mert általában azért ez szokott a nagy probléma lenni.
Hát a magyar modellnek az a lényege, hogy amint azt a miniszterelnök úr még a második Orbán kormány megalakulása előtt kifejtette, egy úgynevezett egycentrumú modell. Uh-huh. Tehát magyarán mindent a kormányzat és a kormányzathoz lojális intézménycsoport dönt el. A úgynevezett fékek és ellensúlyok rendszere, tehát amikor mondjuk egy versenyhivatal valóságosan ellenőrzi azt, hogy a különböző versenytárgyalásokon, fúzióknál, szabályoknál, összeolvadásoknál sérülnek-e a versenynek a szabályai. Ez egy független intézmény. A Nemzeti Bank élén és a Monetáris Tanácsban olyan emberek ülnek, akik függetlenek, és valóban a jegybank fő célját, a inflációnak a kézben tartását tekintik célnak, és nem pedig a gazdaságpolitikának a kiszolgálását. Nyilván az MNB-nek is valamiféle együttműködést, már csak az infláció korlátozása miatt is érdemes és kell kialakítani a kormánnyal. De hát ezek a dolgok az Alkotmánybíróságtól kezdve rengeteg minden intézményen keresztül folytathatók. És hát az látszik, hogy az egész közbeszerzési piac, tehát az Európai Uniós forrásoknak az elosztása az alapvetően politikai, lojalitási megfontolásokon alapul, és nem pedig valóságos versenyszabályokon. Hát mondjuk itt a Mészáros Lőrinc birodalom, ez csak a legszembetűnőbb dolog, de az valójában, hogy úgy mondjam, hogy megint egy közismert példát mondjak, a dohányboltoknak a szétosztása, tehát egy ilyen egészen kis tételek esetében is jól látszik, hogy ez nem piaci szempontok, hanem politikai, szubjektív, lojalitási szempontok alapján történik. Magyarország ebben az értelemben már csak korlátozottan piacgazdaság vagy versenygazdaság.
Magyarország korlátozottan piacgazdaság, közben pedig egy nagyon erőteljesen piacorientált Európai Unióban kell, hogy megállja a helyét. Ugye ön is mondta, hogy 20-ban valószínűleg le fog zárulni az az időszak, amikor, hát ha nem is korlátlanul, de nagyon nagy mértékben kapjuk az uniós pénzeket. Politikai döntések születnek nagyon sokszor gazdasági döntések helyett, hiszen a magyar modellnek pont ez a lényege, hogy egy hithű gazdasági környezet, egy gazdasági oligarha réteg jön létre. Mi ebből a kiút? Mert amiket ön felsorolt, gazdasági szükségszerűségeket, azok egy ilyenfajta légkörben nem tudnak megvalósítani, ugye kezdjük főleg a versennyel.
Hát ez egy kétségtelen paradoxon. Azt gondolom, hogy a kormánynak, ha saját jól felismert érdekében változtatnia kellene ezen a magyar modellen. Bevallom, szkeptikus vagyok a dolgoknak, főleg a rövid távú megvalósíthatóságával kapcsolatban. Ugye mondhatnám azt is, hogy választásokon kell egy más gazdaságpolitikát hirdető erőnek hatalomra kerülnie, hát épp választások után vagyunk, kétharmada van a kormányzatnak a parlamentben, tehát ez pillanatnyilag ugyancsak illuzórikus. Itt tulajdonképpen a gazdasági kényszer lesz az, ami valószínűleg a változást ki fogja kényszeríteni. Magyarán az, hogy a magyar növekedés oly mértékben lassul, hogy ez politikai és társadalmi feszültségeknek a kiéleződéséhez vezet. Mert azért, hogy visszatérjek még az előző kérdésére, az kétségtelen, hogy a társadalmi feszültségek és a vagyon és a jövedelemnek az eloszlása az nagyon nagy mértékben polarizálódik, de az tagadhatatlan, hogy az elmúlt években átlagosan és nagyon széles körben növekedtek a jövedelmek, a reál jövedelem, a fogyasztás. Tehát azért itt van egy komoly réteg, amelynek a helyzete az elmúlt években javult. Most ennek egy része persze kompenzálásként a korábbi évek romlásával, és hát van egy réteg, ami részben éppen ennek a magyar modellnek a révén aránytalanul nagy Európai Uniós pénzhez, állami megrendelésekhez és egyebekhez jut. De azért a fő, tehát hogy mondjam, én nem gondolom azt, amit azért sokan az ellenzékből mondanak, hogy itt most az ország egészében egy elszegényedés lenne. Vannak borzasztóan leszakadt régiók és rétegek, amelyeknek a problémáival a kormány láthatólag nem foglalkozik. Tehát látszik az oktatás és az egészségügy politikában is, hogy mondjuk az egészségügyben a magánszférának a lehetőségeit bizonyos mértékig emelik, a közegészségügy állapota, hát most a legutóbbi botrányok mutatják, hogy egészen tragikus. Az oktatásban is látszik, hogy itt mondjuk a kormány szövetségesének tekintett egyházi iskoláknak a támogatása, tehát sokkal több pénzből gazdálkodhatnak, mint a normál állami iskolák, önkormányzati iskolák, miközben a magániskolák, alapítványi iskolák, melyek egy része kifejezetten jól működött, ezek sorvadnak. Tehát ebben megint egyfajta olyan politika tükröződik, hogy a szegény rétegekkel nem kell törődni, a gazdagokkal igen, és az ő lehetőségeiket kell javítani. Tehát ez egy nagyon súlyos társadalompolitikai helyzetet jelent mindenképpen.
Ön is azt mondta, hogy majd ki fogja kényszeríteni a gazdasági szükségszerűség, meg a társadalmi feszültségek. A gazdasági szükségszerűség hát akkor tud kikényszeríteni bármit is. Én azt gondolom, hogyha az társadalmi feszültséget generál, mert úgy önmagában azt gondolom, hogy az úgy kevés. De nem tudom, hogy milyen mértékű társadalmi feszültségnek kell ahhoz jönnie, hogy a kormány politikája változon, hiszen azt látjuk, hogy a társadalmi feszültségek úgy tűnt, mintha nőtek volna, és választások után megdöbbentünk, hogy ez semmiféleképpen nem jelent meg a választásokban, illetve nincs olyan ellenzéki erő, amelyik tudna mutatni egy olyan fajta akár társadalmi, akár politikai, akár valamilyen gazdasági programot, amire azt mondják az emberek, hogy akkor ezt támogassuk. Tehát nincs másik erő.
Hát ez pillanatilag sajnos teljesen igaz, és ebben én nem tudok semmi olyan konkrétumot mondani, ami biztató lenne.
Inkább az, hogy mi az a pont, amikor már ennek a folyamatnak meg kell fordulnia, hiszen azt mondta, hogy jól felfogott érdeke a mostani politikai vezető rétegnek is, hogy ez a folyamat változzon, de a rövid távon nem az az érdeke. A rövid távon nyilván a minél többet, minél gyorsabban az érdeke, ezt pontosan látjuk.
Hát ez így van, de ugye nagyjából a várható növekedés az úgy néz ki, hogy ugye azt mondtam, hogy idén 4% fölötti lesz, 19-ben valahol 3% környékén egy kicsit inkább fölötte. 2020-ban már valószínűleg 3 alatt, és 21-ben lehet, hogy 2 se lesz. Azért ezek már olyan növekedési ütemek, amelyek főként, ha megmarad az a fajta jövedelem eloszlási aránytalanság, ami egyébként jellemző a magyar gazdaságra és társadalomra, akkor ez széles rétegeknél már a nulla körüli helyzetet jelenti. Na most ez azért egyfajta kényszer. Másrészt azt gondolom, hogy azért az olyan fajta ügyek, mint például most az egészségügyben a Honvéd Kórház esetében történt, azért ezek drámai erővel figyelmeztetnek arra, hogy valami itt nem stimmel. Nyilván a kormány első menetben kapkodva és helyi lépéseket fog tenni, vagy tett is, hogy javítson a helyzeten, de azért itt az egészségügy egészében nagyon sok helyen hasonló problémák vannak. Hát a sürgősségi ellátásról az ország nagy részében, de Budapesten mindenképpen elképesztő helyzetek vannak, bárki, aki megtapasztalta ezt kényszerből, az tudja. Tehát azt gondolom, hogy itt például ki fog kényszerülni egy jelentős béremelés. A jelentős béremelés nem jelenti azt, hogy az egészségügyi rendszer ettől jobb lesz, legfeljebb a romlása megáll, kevesebb orvos fog talán kimenni, vissza nem hiszem, hogy túl sokan fognak jönni. Most persze itt nyilvánvaló, hogy a béremelésnél egy jelentős béremelés az, amit ki fognak kényszeríteni, de azért az egészségügyben azt gondolom, hogy azért az egy olyan terület, ahol a társadalom nagyon is érzi azt, hogy ha nagyon nagy baj van. Ezzel együtt ugye van egy, vagy pontosabb, hát volt egy Hayek nevű közgazdász, aki már a 20-as években, már az 1920-as években azt mondta, hogy a tervgazdaság elvileg működésképtelen és össze fog omlani. Na most kétségtelenül igaza volt, de azért a Szovjetunió és a KGST még fennmaradt több mint 60 évig. Tehát ez is egy olyan helyzet, hogy vegetálni valójában még lehet, hogy lehet, és azért ugye a határok nyitva vannak, és feltehetőleg nyitva maradnak, tehát az a fajta munkaerő kiáramlás, ami főleg a fiatalokra, de nem csak rájuk jellemző, hát ez adott esetben felgyorsulhat. Tehát
azért ez egy újabb katasztrófa lesz, hiszen a szakképzett, a nyelveket tudó, a diplomások fognak első körben kimenni, ugyanúgy, ahogy eddig is tették.
Ez így van, és azért itt látni kell, hogy itt két terület van, az egyik a versenyszektor. A versenyszektorban azért a cégeknek a versenyképes része az megemeli a bért. Hozzáteszem, a multinacionális cégek nagy részének ez körülbelül nem is jelent olyan óriási megterhelést, mert éppen a forint gyengítését jelentő árfolyam politika miatt nemzetközi összehasonlításban a magyar munkaerőköltség leértékelődött, tehát ők ezt ki tudják gazdálkodni. A részben a magyar tulajdonú, meg kis cégeknél ott már nagyobb probléma van, De hát végül is a versenyképesség ott is sok helyen kikényszeríti a változást, és a munkaerő hiány körülményei között a gyengébb hatékonyságú cégek egy része minden bizonnyal tönkre fog menni. Na most éppen ezért viszont ennek a gyorsítását azzal, hogy például az eddigiekhez hasonló mértékű minimálbéremelés legyen, ami igazában azoknál a kis cégeknél okoz gondot, ahol ez mondjuk a tipikus példa, mondjuk egy kis bolt valahol Zemplén megyében, ahol hát erről mondjuk hallani is lehet, ahol egyszerűen már nem bírja el az a néhány száz fős falu azt, hogy a minimálbér, megemelt minimálbért kitermelő forgalom legyen abban az üzletben. Tehát ezt kikényszeríteni, ezt egy ilyen erőltetett minimálbéremeléssel nem célszerű, de minden esetre a versenyszektorban azért ez valamilyen módon működik. A állami szektorban az, ahol ezt alaposan és központilag végig kell gondolni, hogy milyen béremelések elkerülhetetlenek. Tehát tudomásul kell venni azt feltehetőleg, hogy az egészségügyben, és nem csak az orvosoknál, hanem a nővéreknél, ugye a nővérek, ez nem most kezdődött, ez évekkel ezelőtt, hogy elmentek a különböző nagy kereskedelmi láncokhoz, mert akkor még 10-20 ezer forinttal többet kaptak, most a differencia még nagyobb. Tehát itt egyszerűen az Európai Uniós pénzek felhasználása is értelmetlen a különböző egészségügyi korszerűsítések révén, mert nincsen műtősnő, nincsen röntgenasszisztens, tehát ott állnak a gépek kihasználatlanul. Hozzáteszem, hogy az egészségügyben már régóta úgynevezett volumenkorlát van, tehát meg van szabva, hogy mennyit lehet használni. Tehát ott van most is adott esetben egy CT, ami nincs kihasználva, mert a takarékosság miatt ezt, vagy éppen már a munkaerőhiány miatt ezt akadályozzák. Tehát itt nagyon sok átfogó lépésre lenne szükség. Minden bizonnyal tűzoltásokkal fognak próbálkozni először. Aztán pedig hát vagy felismerik, hogy muszáj lépni, vagy nem ismerik fel. Tehát végül is Kádár rendszernek is a 80-as évtizede, főleg az utolsó része, hát az az úgynevezett, vagy inkább úgy mondanám a Szovjetunióban a brezsnyevi pangás időszaka, hát idősebbek talán még emlékeznek erre. Tehát lehet egy társadalomban egy megrekedt színvonal. Azért nehéz ezt tudomásul vetetni az emberekkel, mikor azt látják, hogy a korábban lenézett Romániában, Szlovákiában vagy más országokban a helyzet sokkal inkább kedvezőbb.
Főleg ugye, hogy mi voltunk a legvidámabb barak, tehát hogy annak a generációnak, amelyik meg hozzászokott ahhoz, hogy Magyarország egy kivételesen jó helyzetben van a környező országokhoz képest, a mostani V4-ekhez képest, ez meg egy teljesen torz képet ad a saját országáról, és nyilván ez okozza azt is, hogy rengetegen vissza is sírják azt a rendszert, amikor mi voltunk a legvidámabb barak.
Hát ez kétségtelenül így van, és hozzá kell tenni, hogy van egy réteg, amelyik elvesztette a munkáját még a rendszerváltás környékén, és igazában azóta se kapta vissza. Most nyilván ez ma már az idősebbek közé tartozik, mert a fiatalabbak azért tudtak bármilyen módon pályát váltani, akinek valóban és objektíve anyagilag is jobb helyzetben volt a Kádár korszak idején. Ugye azt is tudni kell, hogy azért ugye van egy olyan nézet, hogy az egész rendszerváltás értelmetlen volt, meg felesleges volt. Valójában a rendszerváltás az előző rendszer összeomlásának a következménye. Tehát nem arról van egyszerűen szó, mert nagyon vékony rétegek voltak azok Magyarországon is, meg a többi országban, többi volt szocialista országban is, amelyek tudatos ellenzékiként tevékenykedtek. Egyszerűen a rendszer gyakorlatilag működésképtelenné vált, főleg a Szovjetunióban. Az afgán háború, a fegyverkezési verseny költségeit egyszerűen nem bírta a Szovjetunió, és hát ez kihatott a egész rendszerre. Most persze nyilván elemezni lehet, hogy annak idején, hogy pont Gorbacsov került hatalomra, és mert elvileg nyilván egy katonai diktatúra is lehetett volna, de hát ezek messzire vezető, és mondjuk már történelmi dilemmának tekinthető dolog.
Hölgyeim és uraim, az idő elszállt felettünk. most búcsúzom, kívánok mindenkinek békés, nyugodt század véget. Álomszép álmokat. A viszonthallásra.
És továbbra is a Végtelen kulturális magazint hallgatják. Dr. Kassai Gáborral beszélgetek, a Gazdaságkutató Intézet vezérigazgató helyettesével, közgazdásszal. Említette, hogy több minden hat arra a folyamatra, ami most itt elindította a környezetünkbe, egyébként többek között a magyar gazdaság stagnálását is, illetve majd visszafejlődését ennek a folyamatnak. Említette azt, hogy megváltozott az Unió és Amerika kapcsolata, a hektikus amerikai politikát, a Fedet, említette a V4-eket. Ezek közül mi az, ami leginkább hat ránk? Ugye a Brexitet még most nem is mondtuk. És hát nyilván itt van az, ami szerintem egy nagyon éles válaszfal lehet, egyébként Oroszország és Magyarország viszonya, az orosz piachoz való viszony, illetve a politikai kapcsolat Oroszországgal.
Hát így kívülről nézve úgy tűnik, hogy a magyar politikának egy lényeges eleme szerintem egy rossz koppintása a kádári politikának, ennek a bizonyos legvidámabb baraknak, tehát hogy miközben a Magyarország tagja volt a KGST-nek és a Varsói Szerződésnek, részt vett a Csehszlovákia megszállásában is, ugye most volt ennek épp az évfordulója. Egy kicsit koppintva ezt a fajta politikát, mert ugye akkoriban azért Magyarország, különösen a 70-es évektől törekedett a Nyugat-Európával való kapcsolatoknak az erősítésére, tehát az egyik legnyitott, nyugat felé egyik legnyitottabb ország volt a KGST-n belül, és politikailag is, kényszerből, de beléptünk az IMF-be, ami azért a Szovjetuniót nagyon sokáig ellenzett. Tehát volt egyfajta ilyen, benn vagyunk, de igyekszünk a másik félre jóba lenni. Na most a mostani kormányzat is azt érzem, csak ezt nagyon ügyetlenül, meg azt gondolom, hogy elvileg is hibásan csinálják, hogy az EU tagjai vagyunk, a NATO tagjai vagyunk, de nagyon törekszünk az orosz kapcsolatokra, a kínai kapcsolatokra, újabban az amerikai kapcsolatokra. Egy olyan időszakban, amikor az Európai Uniónak ezekkel az országokkal a viszonya hát eléggé felemás. Na most én azt gondolom, hogy egy kis országnál az teljesen jogos, hogy törekszik a jó viszonyra, és Magyarországnak Oroszországgal nyilván érdemes jó kapcsolatokat, viszonylag jó kapcsolatokat kiépíteni, hát Németországnak is a gáz kapcsolatai nagyon erősek Oroszországgal, de az a fajta politika, ami például az atomerőmű építésben van Oroszországgal, vagy az a fajta kapcsolat, ami Kínával, a belgrádi vasútvonal építése kapcsán van, ami ugye hitelből valósulna meg, a paksi erőmű is végül is egy hitelkonstrukció, tehát ezek alapvetően elhibázott dolgok, annyiban hasonlítanak a kádári időszakra, hogy azok is tulajdonképpen a tervgazdaság összeomlását a eladósodottság is részben okozta Magyarországon. Tehát ez megint egy iszonyatos eladósodáshoz vezetne, és ahogy akkoriban ez részben a fogyasztást finanszírozta, most meg feltehetőleg, vagy szinte biztosan soha meg nem térülő beruházásokat finanszírozna. Tehát én most pusztán gazdasági szempontból ezt a konstrukciót nagyon szerencsétlennek tartom. Az pedig, hogy Magyarországot a NATO-n belül nem tekintik már egy megbízható tagállamnak, az meg azt gondolom, hogy nagyon súlyos politikai probléma. Tehát ez Magyarország egész megítélésére negatíven hat, és hát elég arra gondolni, hogy ugye az amerikai nagykövet is, aki egyébként borzasztó megértően viszonyul most a magyar gazdaságpolitikához és politikához, nyilván Trump elnöknek a szempontjait követve, azért a CEU-n kívül az orosz kapcsolatokat emelte ki, mint amiben változást várnak Magyarországtól. Tehát azért ez itt is probléma, és nyilván az Európai Unió egészé szempontjából is. Tehát én azt gondolom, hogy nekünk sokkal inkább az Európai Unió egységén kéne dolgoznunk, és nem a fő rendbontónak lennünk, mert elemi gazdasági és politikai érdekünk most túl azon, hogy én amúgy szimpatizálnék is ezekkel az értékekkel.
Térjünk egy kicsit rá a V4-ekre. Ugye azt látjuk, hogy a V4-ek most nagyon sok szempontból újra egy egységként jelenik meg, azonban a V4-eken belül is egyrészt nagyon nagy a különbség például ugye Magyarország, Lengyelország és Szlovákia, Csehország között. Másrészt meg például az orosz viszonyban is vannak különbségek, a gazdasági fejlődésben vannak különbségek, Szlovákiával ugye ott már eleve az eurózóna jelent egy nagy különbséget, tehát hogy ez az egység is kicsit olyan látszólagos, és inkább azt mutatja, hogy bizonyos szempontból, ha erőt kell felmutatni az Európai Unióval szemben, akkor egy közös platformra helyezkednek, de alapvetően a belső feszültségek minden kérdésben, amiben az EU-val problémánk van, azok belül is megjelennek.
Hát tulajdonképpen egy igazi ügy volt, ahol nagyjából egyetértés volt, ez az úgynevezett migráns probléma kérdés volt, amit belpolitikai szempontból azért ugye mind a négy országban különböző mértékben, de azért kicsit populista ízű kormányok vannak hatalmon, igyekeznek belpolitikailag kihasználni, mondjuk annyira, mint Magyarország, messze-messze sehol sem. Tehát egyébként azért a visegrádi országoknak nyilván van egyfajta közös helyzetük, de azért egymás riválisai is, és hát azért nagy különbségek vannak alapvető politikai megfontolásokban. Tehát ahogy említette is, A Lengyelországnál már például szinte fóbiaszerű az orosz ellenesség. Magyarország meg ugye nagyon is keresi Oroszország kegyeit, hogy a két szélsőséget mondjam. Szlovákia is inkább az oroszokhoz közelebbi, Csehországnál ez egy bonyolultabb ügy, ott megosztottabbak. Szlovákia tagja az Euróövezetnek.
Hát ott ugye, mert ott azért ott van az a libikóka, meg ráadásul ott az ukrán munkaerőre a cseh gazdaság nagyon erőteljesen tud számítani, tehát ott azért az orosz-ukrán konfliktus is egy komoly probléma.
Igen, hát ugye az ukrán dolog is Magyarországon egy teljesen belpolitikai szempontnak alárendelt ügy. Ugye sokáig Magyarország volt az, amelyik a leginkább sürgette Ukrajna, Európai Uniós, meg NATO csatlakozását. Hozzáteszem, mind a kettő szerintem ebben a formában illuzórikus. Nyilván megállapodás, külön megállapodás, szoros együttműködés az észszerű lenne, de pláne Európai Uniós tagság ez teljes mértékben, hát gazdaságilag ez megalapozatlan. A NATO tagság pedig azért egy olyan országban, ami félig-meddig hadban áll Oroszországgal, hát ez nyilván ugyancsak ebben a formájában ez elfogadható. Vagy hát ez nem gondolom, persze, hogy ez reális lenne. Tehát orosz kapcsolatokon kívül, ahogy mondtam, ugye Szlovákia az Euróövezet tagja, ahogy ön is említette, és azért a szlovákok egyértelműen kimondták, és a csehek is kimondták, hogy azért, ha választani kell, nekik az Európai Unió a lényegesebb és a fontosabb. Na most a lengyeleknél és a magyaroknál ez kevésbé van így, de azért a lengyeleknél is a NATO kapcsolat az egyértelmű, az amerikai kapcsolat egyértelmű, az EU-ban pedig azért Lengyelország egy nagy ország, tehát az ő mozgása az fontosabb is az Európai Unió számára, mint Magyarországi, ami azért végül is egy kis ország. Hogy lesz a későbbiekben, ugye ez egy nagy kérdés, ez többek között attól is függ, hogy az Európai Uniós parlamenti választásokon mennyiben fog átalakulni a parlament összetétele. Ugye a mai magyar kormány azt hangsúlyozza, hogy költségvetési ügyekben, mert ugye most folyik a 2020 utáni költségvetésnek a megalapozása, már nem érdemes ezzel az Európai Bizottsággal tárgyalni, ami azt gondolom, hogy egy meglehetősen arrogáns és értelmetlen álláspont. Az kétségtelen, hogy vagy hát logikus is, hogy a 2020-ban megválasztott Európai Parlamentben nek legyen jogosultsága a költségvetésnek a elfogadására, de azért a nemzeti tehát azért az Európai Unió egészére is azért a nagy befizető országok költségvetési szempontból, tehát Németország, Franciaország, Hollandia és hát még néhány ország, Ausztria szempontjai, azok nem fognak megváltozni attól, hogy az Európai Parlamentben átalakulnak az erőviszonyok. Tehát én azt gondolom, hogy a magyar érdekekhez éppenséggel egy simulékonyabb, együttműködést kereső, megállapodásokat kötő, engedményeket tevő és kérő álláspont lenne indokoltabb. Ez a konfrontatív dolog, ez látszólagos eredményeket, vagy rövid távú eredményeket hozhat szerintem, de nem felel meg a nemzeti érdekeknek.
Lesz-e ránk közvetlenül hatása a Brexitnek? Mert nyilván az Európai Unióra lesz hatása a Brexitnek, illetve hogy milyen módon sikerül megállapodni a kilépésről, de ránk közvetlenül, hiszen rengetegen vannak kint azok, akik kivándoroltak, nagyon sokan közülük Nagy-Britanniában vannak.
Hát tulajdonképpen a pillanatnyilag a legnagyobb kérdés az, hogy úgynevezett soft vagy hard kilépés lesz. Magyarán lesz-e megállapodás a részletes szabályokról, ez a soft, vagy pedig a hard, tehát magyarán nincs részletes megállapodás, egyszerűen a határidő letelik, Nagy-Britannia kikerült az Európai Unióból, és hát az iszonyatosan sok problémával fog járni. Azt gondolom mindenek előtt Nagy-Britannia szempontjából, tehát ott ebben az esetben a recesszió szerintem biztosra vehető, de hát nyilván egy ekkora ország kiválása az Európai Uniónak is problémát jelent. Tehát ha békésen sikerül a megállapodásokat megcsinálni, és azért a józan irányvonal mégiscsak ez lenne, akkor hogy mondjam, a britek is talán kisebb növekedésvesztességgel és az Európai Uniós kisebb veszteségekkel tudná ezt megúszni. Hozzáteszem, egyes régiók nyerhetnek is ezzel. Tehát például az, hogy a Londonból, a Cityből a nagy bankok egy része áttelepülne például Németországba. Ez az adott helyeken az Európai Unió számára még bizonyos értelemben nyereség is, bár az összességében nyilvánvalóan veszteség. Magyarországnak a Nagy-Britániával való gazdasági kapcsolatai nem olyan borzasztó erősek, hogy ez közvetlenül valami nagyon nagy veszteséget jelentsen. Az más kérdés, hogy például a német autóipar egy része az Angliába exportál, vagy alkatrészeket exportál, mi ennek alvállalkozói vagyunk, tehát közvetett hatása már ilyen szempontból lesz. Ami a kint dolgozókat illeti, én szerintem, aki kint van, és erre azért már tulajdonképpen vannak is ígéretek, azok maradhatnak. Erre egyébként Nagy-Britániának szüksége is van. Tehát itt ugye ez az egész egy eléggé populista demagóg szöveg volt, ami ellentmond a gazdasági érdekeknek, és azért a tényleges döntéseket én azt gondolom, ez fogja befolyásolni. Tehát én nem gondolom, hogy aki kint dolgozik, azoknak jellemzően el kéne hagyniuk Nagy-Britániát. Hogy mennyire lesz fogadókész a későbbiekre, hát az már egy másik kérdés. Egyébként amennyire tudom, már le is lassult egyébként a Magyarországról a Angliába való kimenő munkavállalás, éppen a bizonytalanság.
Olyan sokszor emlegettük a józanészt, és mindig azt mondta, hogy hát tulajdonképpen a józan választással gondolkodunk, akkor mindenkinek ez az érdeke. Tulajdonképpen, hogyha józan döntések születnek, miért nem születnek józan döntések? Tudom, hogy ez egy teljesen szubjektív válasz lesz, és erre is vagyok kíváncsi. Miért van az, hogy ülünk egy asztalnál, akár itt, akár otthon, akár egy kocsmában, és rengetegen tudjuk, hogy józan észre mit kéne tenni. Hihetetlen okos emberek, akiket megválasztunk, hatalmas cégeket vezetnek, hatalmas koncerneket, és mégsem a józan ész alapján
döntenek. Ugye van egy olyan régi mondás, hogy a politikusok mindig megtalálják a legjobb megoldást, miután minden mást már kipróbáltak. Na most tulajdonképpen valamilyen más oldalról pedig van egy olyan mondás is, hogy mindnyájan tudjuk, hogy mit kell tenni, mondta egyébként a Európai Bizottság mostani elnöke, még luxemburgi miniszterelnök korában, csak azt nem tudjuk, hogyha megcsináljuk, hogyan fognak bennünket újra megválasztani. Na most, tehát magyarán olyan lépésekre lenne szükség, amelyek a hatalmon levő politikai elitnek az elemi érdekeit sértik. Most sok esetben olyan közvetett módon, hogy valóban a társadalom egyes rétegeinek az érdekét sértik, és ettől felháborodás lenne, és ez rövid távon kormányváltást kényszerítene ki. De hát, hogy most csak egy visszamenő példát mondjak, ugye a népszavazás a 2009-ben volt az egészségügyben, meg az oktatás vizidi ügyében. Hát ma már látjuk, hogy ez egy nevetséges összeg volt, és a dolog elindult volna egy fenntartható egészségügy felé, persze nem önmagában ettől, hanem nagyon sok egyéb lépéssel együtt. És most még kialakult egy teljesen összeomlott egészségügy, ahol valójában akinek pénze van, annak sokkal többet kell a magán rendelőkbe, magánlaborba, egyébbe fizetni. Akinek meg nincs pénze, az pedig hónapokat várhat, és valószínűleg boldogabban fizetne akkori értéken 300 forintot, mint hogy hát elképesztő példák vannak arra, hogy komoly betegségeknél.
Ezen életek múlnak.
Tehát, tehát akkor a rövid távú politikai népszerűség és a politikai hatalomnak a megtartása, vagy éppen megszerzése, az egy borzasztó erő, és az felülírja a racionalitást.
És ugye azért azt már pontosan lehetett akkor is tudni, és akik ezt a népszavazást szervezték, pontosan tudták, hogy gyakorlatilag ez csak egy populista történet, és nem pedig egy valódi érdekeket szolgáló dolog.
Persze, hát ez teljesen világos volt, hogy ez egy jól megragadható, a lakosság nagy része számára érthető, és a kormány ellen, amelynek ugye akkor a népszerűsége amúgy is nagyon-nagyon hanyatlóba volt, felhasználható eszköz. És ugye ennek az az egyik gondja még, hogy ilyeneken változtatni nagyon nehéz. Tehát ha a kormányzat egy része, vagy mondjuk az egészségügyben levő vezetés egy része talán tisztában is van azzal, hogy ilyen irányba kéne ellépni, ez olyan tabu, ha úgy tetszik a magyar modell mögött levő ideológiai tabu, amit ledönteni csak nagyon nehéz válsághelyzetben lehet, vagy valami sajátos mázzal leöntve, hát ebben mondjuk a kormány elég erős, hogy olyan fordulatokat csináljon, amelyek úgy tűnik, hogy a korábbit folytatják, csak éppen valójában az ellenkezője.
Vagy pedig jó lenne most már kialakítani egy működőképes és hosszú távú érdekeket figyelembe vevő magyar modellt, és akkor talán egy kicsit előbbre jutnánk.
Hát igen, ennek végül is a, hogy úgy mondjam, általánosságban a piacgazdaság és a demokrácia ez nagyon általános szinten ezt leírja, sajnos mi most már 8 éve az ellenkező irányba megyünk.
Hát köszönöm szépen, hogy itt volt, és akkor nem marad más, mint reménykedni, hogy valamikor megfordulnak ezek a folyamatok. A vendégünk dr. Karsai Gábor közgazdász volt, a Gazdaságkutató Intézet vezérigazgató helyettese.
Köszönöm szépen.
Kívánok önöknek további jó rádióhallgatást, maradjanak továbbra is itt velünk a CIVIL Rádióban. Érezzék magukat jól a bőrükben, búcsúzik önöktől a műsorvezető Görög Mása.
闭上眼睛，睡。